inkább folyton dolgozni.
Köszöntöm a CIVI Rádió hallgatóit! Mai adásunkban rádiónk egyik hangtechnikusának, Petik Andrásnak a munkáit fogjuk bemutatni, hangfelvételeit, melyek részben saját szerzeményeit, részben más dalok feldolgozásait jelentik. A műsorban elhangzanak írásai, novellái is, de vendégművészek anyagait is hallani fogjuk. Kellemes szórakozást kívánok!
Thank you. küldetés. Beállt a sorba. Nem voltak sokan előtte, csak két autó állt a gyorsétterem autós ablakánál. Átgondoltam, mit is akar enni. A délelőtti tárgyalás elhúzódott, sokat vitatkoztak partnerével. A megrendelő számára beszűkült a piac, neki is összép kell húznia magát. Spórol, ahol tud, vissza akar venni az alvállalkozó díjaiból. Nehéz ügy, így is alig élnek meg a bevételekből. Kemény, feszültségekkel teli tárgyalás volt, nem is tudták befejezni. Minden esetre felsejlett, veszélyek árnyai lebegnek az égen. A sor előre haladt, ő is az ablakhoz ért. Kért egy nagy adag ételt, hisz éhes volt, rég volt már az a hajnali reggeli. Megkapta zacskóját, letette a szomszédülésre, elindult, majd csak lesz valahol módja bekapkodni azt a néhány falatot. Kifordult az útra, besorolt. Lélekben messze kószált, már szinte el is feledte az ennivalót. A lámpánál megállt. Rendezetlen, elhanyagolt külsejű nő lépett ablakához, kezében tábla. Éhes vagyok, segítsetek! Az ákon-bákon betűkből egy nyomorgó, éhes ember képe sejlett szeme elé. Nem nézett a kolduló szemébe. Félt, osztoznia kell a kétségbeesésben. Erre most nem volt ereje. Kicsit talán még szégyelte is 8 éves kis autóját. Neki erre is telik. Ösztönös mozdulattal letekerte az ablakot, elővette a még meleg zacskót, és kinyújtotta a nőnek. Az először, egy röpke pillanatig, nem is értette, miről van szó. Aztán egy dühös mozdulattal rácsapott a zacskóra úgy, hogy az visszarepült a kocsiba. Tartalma szétszóródott a padlón. A kurva anyádat! Sziszegte. Az autós egy pillanatra megmerevedett, de nem szólt semmit. Feltekerte az ablakot, és már belemert nézni a nő szemébe. E pillanattól örült neki, hogy félreértette a feliratot.
Petik András írását elmondta Poplóc Enikő.
Svetik András, este a töltésnél. A doktornő egy határozott mozdulattal kicsavarta a fogát. Sziszent egyet, majd becsukott szeme mögött felsejlettek előtte a képek, a korábbi foghúzások képei, az elrohanó időjé. Még szöszmötöltek a szájában, befejezték a műveletet. S lassan már ő is tudta, a napok óta kínzó fájdalom elmúlt. Még 6 foga maradt. Méregette, milyen állapotban lehetnek. Arca már besüppett, kiugró állkapcsa után a bőr már nem simult gömbölyű arcára. Mint nem is túl rég, zsenge lánykorában, a kezdődő ráncosodást nem tudta kisimítani a fogsor egyenletes íve. Fogait elvesztette rég. A doktornő még elvégezte az adminisztrációt, ezért a húzásért nem számított fel semmit. Ezt még fedezi a társadalombiztosítás. Az asszonyka pontosan tudta, és ezért is nem választotta a fogmentést, a pótlást. Azt rég nem tudja megfizetni. Felkelt, s még zsebkendőjét szájára szorította, szégyenlősen elköszönt, kiosont. A rendelő fent volt a hegyoldalban. Ő az alvégen lakott, a vasút mellett. Volt ideje nyugodt léptekkel hazamenni, elgondolkodni a mindennapokon. Az utcákon a szokott egyenletes nyüzsgés, autók sora jön, megy, néhány asszony bevásárló kosarával terheli karját, néhány kamasz hegyként vihog a fordulóban, amúgy gyerekkocsittól egy gömbölydett fiatalasszony. Hétköznap van a faluban. Mire hazaér, már kezd sötétedni. 3 sráca lassan hazaér a környékbeli terekről, koszosak, kipirultak, még bennük van a focizás élménye, öröme. Labdájuk félig leeresztve, néhány folttal büszkélkedik, de mit számít ez, mikor oly jól esik a mozgás? Apjuk még nem ért haza. Kertet művelni ment el az egyik közeli ismerőshöz. Nagyon kell az a kis mellékes a gyérfizetés mellé. A gyerekek éhségét nem bírja tolerálni. Mire elcsendesedik a ház, felmelegszik a víz is, kezdődhet a füröztés. A nagy lavor most maga a paradicsom. Ezt is élvezik a fiúk, játék nekik minden perc, anyjuk gondoskodó keze pedig maga a megnyugvás, a biztonság. Mire eltűnnek a kosztfoltok a fiúkról, kimelegedett testük elernyed a kanapén, bekapcsolják a televíziót. 2 csatornát fog a tévéjük. Apa barkácsolta össze az antennát. Lassan, erről is lemondhatnak, mondják. Kihalnak majd a földi sugárzású adók, csak a kábelesek és a műholdasak lesznek vehetőek. Annak díja pedig már nem fér bele a keretbe. De lassan növekednek a fiúk, hamarosan eljárnak majd a háztól, nem a televízió lesz a fő programjuk. Aztán elalszanak, elcsendesedik minden. Az anya még elrendezi a szobát, a gyerekek alvó sarkát lekeríti a függönnyel, kicsit megterít, embere bármikor megérkezhet. Térül, fordul, és valahogy a mosdó feletti tükörhöz ér. Még nem is volt ideje belenézni, mióta megjött a fogászattól. Nem újdonság, amit lát. Egy teljesen ősz, ráncos, elgyötört arcot, évtizednyi küzdelmet. A 10 év, amit feleségként töltött eddig, nagyon meglátszott rajta. Néhány könycsepp kikívánkozott a szeméből, visszatartani nem tudta. Halkan, magába zártan sírt egy sort, a megadás a beletörődés könnyeivel. Anyja mellett még ott volt a frissessége, a gondtalansága, ott volt a lánysága minden pajkosságával. Tova tűnt déli báb ez már. Férje jó ember. Szeretetben élnek, segítik egymást. Csak nehéz a sorsuk. Piciny szükséglakásukat férje járta ki maguknak. A reménnyel töltötték meg, hogy lesz majd jobb is. A kevés iskolát, amit jártak, már feledték. Dolgoztak, amit tudtak, becsülettel. Az ember szó nélkül tűri a mindennapokat, szó nélkül fogadja el a megszorításokat, hisz minden a gyerekeknek megy. Az egyetlen csokit három felé vágják, jusson minden lurkónak. És ma is. Reggel óta dolgozik, lassan ideje is lenne már, hogy hazajöjjön. Az asszony szétnéz az asztalon. Aztán felcsillan benne egy gondolat, újabb rost vesz elő, felteszi kevés szép tányérjukat, kicsit gondosabban megterít, legyen valami ünnepi az asztalban. Ez a nap talán mégsem olyan, mint a többi. Kis kétség suhan át a homlokán. Vajon más is tudja ezt? De elhessegeti a rosszat, és szeretettel teszi az asztalra a krumplis tészta maradékát. Férje épp megérkezik. Csendesen nyitja az ajtót, tudja, gyerekei már alszanak. Nem akarja őket zavarni. Izzadt, poros ruhájában félve közelít feleségéhez. Szemében ott van a szeretet, kezében egy szál rózsa. Szó nélkül egy sugárzó mosolyjal öleli meg az asszonyt, adja kezébe a rózsát. Boldog születésnapot! Súgja fülébe a már sokszor hallott mondatot. Felesége vállára borul, belé kapaszkodik, és elrebegi. Bizony, a 29. Aztán együtt rázza vállukat a hangtalan sírás. A csendes estében csak a ház melletti úton elsuhanó autók összeolvadó zaja töri meg kettejük duettjét.
Szállnak, hol a testünk, az álom valóság lesz, hol láthatom csillog szemet. Ha ott lehetnék, ahol te vagy, meghallanám minden szavad, lelkemből a sóhaj fakad, ó kedvesem, ott merre vagy.
Cinege Erzsébet, Dinnyét vegyenek. Nyári délelőtt, tikasztó hőség. A piacon bókláztam, most rágattam a felhozatalt, alkudoztam a kofákkal, ahogyan ez piacon szokás. Egyre beljebb haladtam az árusok rengetegében, és miközben listámat böngészgettem, a zsibongás túl kiabáló harsány hang ütötte meg fülemet. Dinnyét vegyenek, itt a finom mézédes, dinnyét vegyenek! Jó torka lehet, gondoltam magamban. Önkéntelenül a hang irányába fordultam. Néhány sorral odébb meg is pillantottam a tömegből egy fejjel kiemelkedő, portékáját teli torokból kínáló tagba szakadt férfit. Tényleg, veszek egy dinnyét is. Karomon félig megtelt kosarammal elindultam felé. Fejére feltolt napszemüvegben, félmeztelenül, nyakában frotírtörölközőt lógatva állt a tűző napsütésben, egy jókora kupacba halmozott, zöld ruhájú dinnyerakás mellett. Előtte hosszú, tömött sor kígyózott. Némi habuzás után beálltam a sor végére. Megkönnyebbülve tapasztaltam, hogy a jó torkú keze meglehetősen gyorsan jár, mert előttem rohamosan fogyott a nép. Megjegyzem, nem csak gyors volt, hanem rendkívül figyelmes is. A mézédes dinnye mellé ugyanis valamennyi hölgyvásárlónak kijárt egy mézédes bók is, mint magácskának van a legszebb mosolya, vagy ilyen gyönyörű kacsókat még nem pipáltam. Hát nem kedves. Közben szélesen elvigyorodott, sőt, a fiatalabbaknak egy huncut kacsintás is dukált. Kezdtem csodálni ezt a jó torkút, mi mindenre tud figyelni egyszerre. Mert mi alatt bókolt, közben bedobta a dinnyét abba az otromba szürke plémérű edénybe, aztán ez gyorsan rá a mérlegre, és itt jött a legfantasztikusabb. Ez az ember nagyon tudhat, hiszen még meg sem állapodott a mutatón, már vágta is az árat. Semmi gondolkodás, semmi osztok-szorzok. Ez igen. Nem csoda hát, hogy ilyen fantasztikus kiszolgálás után a hölgyek sugárzó arccal cipelték tova frissen vásárolt mézédesüket. Mondanom sem kell, senkit nem zavart, hogy az előtte állónak is micsoda mosolya volt, hogy a kacsóit már ne is említsem. Azon tanakodtam, nekem mi jut majd? Kacsó vagy mosoly? Amíg a soromra vártam, azt is megállapítottam, hogy a mi jó torkú emberünk nagyon összeszedett, hiszen villámkéz ide, bókolás oda, de a marketinget szigorúan észben tartotta. Mindig két kacsó vagy mosoly közt volt a reklámhelye. Ilyenkor jött a dinnyét vegyenek, itt a finom mézédes. Hiába, no. Mit tesz a koreográfia? Mondom, villám gyorsan haladt a sor. És egyszer csak ebben a tökéletesen működő rendszerben én kerültem sorra. Immár közvetlenül előttem tornyosult a közel 2 méteres vigyorgó óriás, én pedig, kezemben a kiválasztott dinnyémet szorongatva, kíváncsian vártam, kacsó vagy mosoly. Kész csókom, drága hölgyem! Jó napot kívánok! Ő lesz az aranyos! Kapta ki kezemből fürgén a dinnyét, amit a többiekéhez hasonlóan egyből belecsapott a szürke, plé csúnyaságba, és se kacsó, sem mosoly. Mindjárt fordult vele a mérleg felé. Mi a szösz? Porsz nem csúszott a gépezetbe? Ám ekkor, mintha ő is észbe kapott volna, odafordult hozzám. Micsoda szemei vannak magácskának! És mit ad Isten, még kacsintott is hozzá. Kisé megzavart ez a váratlan fordulat a szemekkel, még szerencse, hogy a kacsintást a szokott módon adta elő. Az áru pedig már a mérlegen hevert, a mutató lengett. 623 lesz, csókolom! Mosolyogtam én is, ahogy a többiek is tették előttem, majd fizettem. Amikor oda tartotta elém a plé csúnyaságot, hogy vegyem ki belőle a dinnyét, úgy, ahogy volt, edényestül kivettem az kezéből, szépen elköszöntem, és elindultam vele.
Haló, hölgyem, álljon meg!
Kiabált utánam emberünk némi reakcióidő után. Meglepődtem, mert ilyenkor ugye a reklám következne. Felborult volna a koreográfia, de azért megfordultam.
Hölgyem, véletlenül eltetszett vinni az edényemet, tessék visszahozni!
Értetlenül néztem rá. A sor meg csak állt, és mindenki engem bámult. Itt valami félreértés lesz, uram. Ez az én edényem.
Mi? Na ne szórakozzunk már!
Vigyora eltűnt, és gyors léptekkel vészjósulóan közeledett. Eszemben sincs szórakozni. Ezt az edényt az előbb kifizettem, így hát most már az enyém.
Mi van?
Merett rám fenyegetően az óriás. Az van, kedves uram, hogy ön felszámolta nekem a göngyöleget is. Én meghagytam, mert végül is mit tudni, mire lesz jó nekem ez a plé, micsoda. Nézegettem egykedvűen, válvonogatva az edényt.
Emberünk kezdte kapizsgálni.
Ezt abból láttam, hogy már nem olyan volt az arc kifejezése, mintha agyon akarna csapni. Oda kiáltott a sor felé, hogy egy kis türelmet kér, majd hozzám fordult egészen halkra fogva.
Jól van, hölgyem. Visszafizetem magának a göngyöleg árat, csak adja vissza az edényt, mert így nem tudok dolgozni.
Csak hogy annyiért már nem adom, feleltem nemes egyszerűséggel, és minden bátorságom összeszedve elszántan néztem fel az óriásra, akinek a válláig sem értem. 623, vágtam ki ellentmondást nem tűrően.
Na ne tessék már viccelni, hát az egész dinnyéje került ennyibe.
Így van, bólintottam. De az edény az enyém, így az árát én szabom meg. 623, ismételtem makacsul. Fel voltam készülve, hogy nyakon vág, vagy erőszakkal kiveszi a kezemből. Ám helyette akkora hahotára fakadt, hogy zengett tőle a piac. Jó ízűen, tiszta szívből, ahogy csak ritkán nevet az ember. Hozzá két rét görnyet, a térdét csapkodta, még a könnye is folyt.
Hát nem megmondtam én, hogy micsoda szeme van magácskának.
Még akkor is nevetett, amikor a kezembe számolta a pénzt. 50 év. 50 év elmúlt, fél évszázad. Átéltem borút és derűt, lelkem hol apadt, hol megáradt, kóstoltam édest s keserűt. Voltam én kisdobos egykor, s titokban templomba jártam. Áldoztam alkonyatkor, de megváltásra sosem vártam. Hittem jóban, szépben, szerelemben, könnyek közt szültem két gyermeket. Most szeretlek téged önfeledten, s a magányom osztom meg beled. Az évek súlya már néha nyom. Feledném a száguldó időt, veled szép lehet még alkonyom, bár estém sosem lesz már délelőtt. Két férj, két szerelem, két gyerek. Bár sorsom kovácsa magam vagyok, hogy jól tettem így? Kételkedek. Tán jobb, ha múltamról hallgatok. Szégyellnem persze nincs mit, de büszkélkednem se sok. Mérlegre téve létem éveit, itt ásítanak szürke hétköznapok. Ha távozom, nyomot alig hagyok. Lányaim és párkusza vers talán, mint tengerparton a homok, elsimulnak a hullámok után. Végjáték. Haldoklóért mondott miséhez. Röpke napok már a riadt remények. Fogyó testben könnyű madár a lélek. Már csak futó derűre, csöndre vágyik. Csak fájdalmatlan lét kell a halálig. A test nem őrzi már soká a lelket. Madár csapong, bús riadtan felelget, s hívja a kék felhőkbe vézna társát. Maradjon. A kaput már kitárták.
Harcos Katalin verseit elmondta Pokróc Enikő, a műsor készítette Petik András.
Álmomban óvónő voltam. Megnyomta a gép karját, megfordította az 500. dobozt is. Betette a többi közé. Nehéz volt már a karton. Tele a sok kéz darabbal, levette az állványról, rátette a raklapra. A mai adag is vaskos volt. Megtörölte a homlokát, szusszantott kicsit. Lábában már benne volt az elmúlt 10 óra merevsége, amúgy kényelmes bakancsát már kitöltötte viszeres lába. Ez a nap sem múlt el fájdalmak nélkül. Az órára nézett, megkönnyebbülten látta, a mai penzum véget ért. Kollégái is lassan szedelőzködtek. Már gondolatban mindenki az otthoni feladatokra koncentrált, kit az esti vendégek, kit a gyermekszülői értekezlete foglalkoztatott. Rutinos mozdulatokkal pakolták el a szerszámokat, anyagokat. Letakarították a munkaasztalokat. Lassan feloldódott az összeszorított ajkak görcse. Már lelki orraikban érezték az otthon melegét, a biztonságát. Klári is lerakta munkaruháját, felvette az utcait. Kint hideg volt. Épp esett a hó. Erősen kavargott a szél is, ahogy kilépett a műhely ajtaján. Megcsapta a metsző hideg. És még előtte volt a kilométernyi gyalogút hazafelé. Vajon mit készítsen vacsorára? Férje ki tudja, mikor érkezik haza, hiszen az is gürcöl. A teherautó kormánya mellől ki tudja, mikor esik haza. Lassan bandukolt. Igyekezett másra gondolni, ne érezze a sajgó talpait, jól maga köré tekerte sáját, és konokul lépdelt hazafelé. Ahogy belépett az ajtón, cicája már megjelent. Ott tekergette a lába körül, szinte követelve a törődést és a finom falatokat. De most nagyon fáradt volt. Lehuppant a kerevetre, levetette bakancsát, lábait feltette az asztalra. Húzta a párna, de csak karjait engedte el. Fejét letette a kerevet támlájára, ellazította minden porcikáját. Mennyei érzés volt! A tudat, hogy nem kell felemelni semmit, nem csapja meg a gép sugárzó melege, és nem ismétlődik ugyanaz a mozdulat ezredszer is. Szemei lecsukódtak. Egyenletes szuszogása hamarosan betöltötte kis szobáját. A cica odakucorgott mellé, fejét a gazdasszony combjára fektette. Vele szuszogott ő is. Álmában visszament az időben. A gyerekek arcát látta, akik szeme láttára cseperedtek, okosodtak éveken át, akik oly őszinte bizalommal tudták elsírni neki bánatukat, és oly tiszta csibészséggel ravaszkodták ki magukat hatalmas konfliktusaikból. Akik tudták, az óvónénihez mindig oda lehet szaladni, be lehet bújni a szoknyája redőibe, és védelmet lehet kapni az ijesztő világtól, vagy épp egy nagyobb gyermek fenyegető kiáltásaitól. Látta maga előtt az ügyes kezecskéket, amit formázzák a gyurmát. Kenik szét hatalmas foltjaikat a rajzpapíron, és szégyenlősködnek, ha a másik nagyobb vehemenciával mutatja be a magáét. A sok kis éhes száj, amint apró falatjaik eltűnnek fogaik között, de már alig bírják ki, hogy nem mondják el épp, ami eszükbe jut. De szép is volt. Aztán a cica megfordult, és ezzel felébresztette Klárit. Már nyitva volt a szeme, de még mindig az oviban volt. Lassan kezdett a világ ismét színesedni körülötte. Még a kereveten maradt, megjutalmazta magát azzal a néhány haszontalan perccel. Férje is megérkezett. Leállította az autót, körbejárta, lezárta. Aztán bejött, leverte magáról a havat, felakasztotta kabátját, levette cipőjét, és belépett ő is a kis szobába. Látta, párja elernyedve ül a kereveten. Odalépett hozzá, letérdelt mellé, és fejét ő is a combjára hajtotta. Ismerte már. Sok éve látják egymást megtörve hazatérni a mindennapokból. Felemelte fejét, ránézett az asszonykára kérdőn, kedvesen. Tudod, álmomban ismét óvónő voltam. Vallotta be csendesen, lemondóan. Férje megsimogatta ősz haját, és szeretettel magához húzta. Nem szólt semmit. Elég volt, ha engedte áramlani a szeretetet a férfi és a nő között. Amíg ő is a katedrán állt, tanította a picit nagyobb gyerekeket. Hosszabb beszélgetésekre is futotta erejükből. Ma már szó nélkül is tudják, mit jelent egy ölelés, egy csendes simogatás. És az álmaik, melyek még fenntartják bennük a hitet önmagukban, a reményt a túlélésben.
Petik András írását elmondta Pokróc Enikő.
Esik, esőt, szakad, szakad, szeretnélek, de nem szabad. Te is tudod, tudom én is, néztük egymást, mégis, mégis.
tetejére. Én billentyűket gyúrtam egy zongorán. Táncoltam a kötélen, és majdnem leestem.
Nézőtéren rajtad nevettem.
Még 15 sem voltam, és megőrültem már a dobokért.
Átestél egy kanyaron, és egy diplomán,
illamórán és tanciskolán.
És egyszer felgördült a függöny, szemben ült egy tisztelt publikum.
Eljátszottunk mindent, amit addig tanultunk,
kivéve, mit akkor se tudtunk.
A kicsik van a gitarra, és az indián, minden hangot ismernek a zongorán.
És ha néha, néha ezt nem is hallod meg, mégsem vagyunk elcserélt fejek.
Vágában a csillárod is voltak,
autogram az egy klús volt a tolt.
200 000 ember vagy egy meghitt klub,
mindegy, hogy hát szól a rakett.
Voltam a hibától a bevú.
Balsóban elveszett a somló,
somló.
Sárba volt az információ.